www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk, soron következő 115. adása. Vendégeim ezúttal is a Katpol blogról érkeztek. Köszöntöm Raméger 83-at a mikrofon mögött.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Illetve Sá is megtisztelt minket jelenlétével.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mai témánk pedig egy igen egzotikus földrajzi területről ered, mégpedig Dél-Amerikából. Azért mondom, hogy egzotikus, mert legutoljára Segevara kapcsán esett szó erről a kontinensről, és mivel elég messze esik Európától, meg úgy még Észak-Amerikától is, ezért nem is nagyon tudunk olyan dolgokról, amik úgy ott történtek, és hat történet szempontjából érdekesek lehetnek.
Először is szerintem egy rövid magyarázattal tartozunk mind a ketten arra, hogy egyáltalán miért szerepel ez a témák között ebbe a műsorba.
Igen, ugyanis itt sem harckocsik, sem repülőgépek, sem nagy összecsapások se nagyon vannak. Szóval ezért is egy ilyen egzotikus rendhagyó adás lesz ez, aztán majd meglátjuk, mit hozunk ki belőle.
Ez nem egy konvencionális vagy hagyományos háború volt, hanem a sajtóban piszkos háborúnak nevezett konfliktus, ami lényegében az argentin katonai diktatúra és annak belső fegyveres ellenzéke között folyt. A piszkos jelzőt abból az egyszerű okból kapta meg, hogy tulajdonképpen minden jogi és erkölcsi norma felrúgásával vívta mindkét fél. Na most, ami a témaválasztás illetén még annyit hozzátennék, hogy egyrészt ez egy talán nem túl ízléstelen ezt mondani, de ugye az aftos téma, mert ugye ebben van kínvallatás, árulás, tömeggyilkosságtól kezdve minden. Másrészt pedig talán nem sértődnek meg sokan, ha azt mondom, hogy életszagúbb téma, mint mondjuk egy húszki csata, mert ugye páncélos hadseregek közötti csata az viszonylag ritkán van a történelemben, ugyanakkor azzal a problémával minden államhatalom szembesül valamilyen formában, hogy a belső ellenzékével hogy számoljon le. Márpedig az argentin piszkos háború az pont erre egy elég ezotikus példa, úgyhogy ezért is szerepel akkor a műsor témái között.
Így van, és ezzel további hasonló témákat is föl kívánunk vezetni, csak akkor közelebbről fogunk választani helyszínt és időt. Miért is lehet érdekes ez az egész? Vissza kellene menjünk az előzményekhez, és tényleg ilyen wikipédiás jelleggel, mert Dél-Amerika elég messze esik tőlünk, mind történelmileg, mind földrajzilag. Nagyon nem is tudunk mi róluk semmit. Egyáltalán mi történt ott az elmúlt 100 évben. Ami nem meglepő, mert például Ausztráliában a történelmi tárgyú irodalom az gyakorlatilag eladhatatlan, és történelmi tárgyú műsorokat sem készítenek a tévék. Ugyanis ott Anglia történelmén kívül nagyon senkit nem érdekel, hogy például mi történt Ausztrálián kívül, vagy mikor a második világháborús Japán műveleteken kívül abban a térségben. Szóval ott például a Stalingrádi csatáról Ausztráliában nem nagyon lehet eladni könyvet, játékot, semmi.
Játékot még talán.
De például nem mond nekik sokat az, hogy Bagration.
Igen.
Attól függetlenül érdekes dolgok történnek a világ más pontján is.
Szerintem, hogyha most Argentinát vesszük, akkor most leszámítva az Evita című filmet, ha megjelent egyáltalán valamilyen mértékben Európában, vagy Magyarországon a sajtóban, a médiában, az, hogy Argentinára úgy szoktak hivatkozni, mint a kisiklott történelmi fejlődés egyik ékes példájára, mégpedig azért, mert a 19.-20. század fordulóján Argentina még egyfőre vetítve egyik leggazdagabb állam volt a világon. Most persze ebben benne volt az okok között sok aránytalanság, hogy gyéren lakott állam, meg stb., de az életszínvonal terén, meg fejlettség terén azt mondták Argentináról akkor, hogy egy rendkívül jó kilátásokkal rendelkező ország, tehát nagyon magas életszínvonal még nyugat-európai viszonylatban is. Most ehhez képest ugye 2001-re Argentina az tulajdonképpen a világgazdaság egyik ilyen koldusa lett, tehát egy olyan mélyrepülés produkált 100 év alatt az ország, hogy vannak rá példák még a történelemben, hogy egy ország ugye 100 év alatt ilyen mélyrepülést előad. Említhetjük Magyarországot is a 1913 és a 100 évvel későbbi helyzet között mondjuk. Csak ugye van ez a nagy különbség, hogy Argentina ezt a kisiklott történelmi fejlődést teljesen előbből produkálta, tehát nem vett részt vesztes háborúba, meg egyáltalán semmilyen háborúba. Argentinában nem volt polgárháború, ennek ellenére nyugis viszonyok között sikerült egy eléggé majdhogy nem tragikusnak nevezhető dolgot összehozni. A mai témánk szempontjából ennek azért a jelentősége, mert ha van egy ember az argentin történelemben, aki ezért felelős, az ugye Perón. Argentina előtte most tényleg nem akarok belemenni bőven, de hát ugye lényegében ugyanazon a pályán járt, mint a többi dél-amerikai ország, hogy létezett egy nagybirtokos oligarchia, egy abszolút mezőgazdaságra épülő társadalom, ipar nélkül jóformán, tehát lényegében a mezőgazdasági exportra épült minden. Na most, amikor ebbe belerondított egy gazdasági világválság, meg Peru mikor hatalomra került, akkor ő elvitte ezt egy teljesen más irányba. Ennek volt egy feltétele, ami mindenképpen említést érdemel, és aztán a hatások tekintetével később is éreztette magát, ez a bevándorlás, ugyanis Argentina 19.-20. század fordulóján egy nagyon népszerű célpontja volt az európai kivándorlásnak, majdnem ugyanolyan népszerű most levetítve, mint az Egyesült Államok, tehát rendkívül sok, és aránylag a ország méretéhez, meg népességéhez, benszülött népességéhez képest ugye elég sok olasz, ír, bevándorló érkezett.
Meg hát spanyol, portugál.
Spanyol, illetve kisebb mértékben német és francia. Na most ugye ezek a bevándorlók magukkal hozták a saját mentalitásukat, ami leképezte a otthoni nemzeti ugye, karaktert, illetve magukkal hozták az európai eszmeiséget, tehát ebből származott egy politikai reform igény, ha lehet így mondani, ugye a helyi oligarchiával szembe, az iparosítás igénye, szabadabb politikai rendszer igénye, és ebből az egész feszültségből származott az, hogy Perón végül is választás útján hatalomra került, és elkezdett egy olyan politikát, ami aztán rányomta a bélyegét Argentina történelmére azóta is. Mivel ugye Perón katonai megfigyelőként jelen volt Európában második világháborúban, ezért a Mussolini rendszere, illetve kisebb mértékben a frankói spanyol rendszer az nagyon befolyásolta, és hát valami hasonlót elképzelt Argentinába, ami úgy nyilvánult meg, mint egy államközpontú nacionalizmus, ha ez egyáltalán értelmezhető az a magyar viszonyok, vagy az európai fogalmak szerint, ami ugyanakkor párosult egy ilyen erős népjóléti politikával, ami együtt járt a hitelfelvétellel, meg az eladósodással, meg a mindenféle intézkedéssel, amivel Perón megpróbálta a már növekvő létszámú munkásosztályt ugye magához élesgetni.
Akkor, ha jól értettem, ő megpróbálta ötvözni mondjuk a német nemzeti szocialista jóléti állam eredményeit, mert azért voltak olyanok még a háború előtt, illetve az olasz és spanyol politikai berendezkedés mintáit. Csak amíg a német jólét mögött volt egy óriási ipari fejlődés, beszélhetnénk a 39 darab egyszer elkezdett autópályaépítésről, a közmunkaprogramokról, amivel Németország is kimászott a válságból, meg arról az óriási fegyverkezésről is, ami a közelgő háború miatt szükséges volt és egyfajta gazdasági növekedés produkált, illetve azt a fajta Európában ilyen tekintélyelvű rendszereknek nevezik politikai berendezkedést, ami lényegében kialakult és működött is ideig, óráig.
Az európai fogalmak azok Latin-Amerikában vagy nem értelmezhetőek, vagy teljesen más jelentenek. Most például az, hogy tekintélyelvű politika, ez mondjuk Latin-Amerikában teljesen bevett működési jelv, tehát igazából meg se különböztetik, nekik ez a normális, hogy tekintélyelvű politika. Ugye a banánköztársaságoknak a sorsa, amik ugye Közép-Amerikában lényegében amerikai nagyvállalatok és a kormány függvényeiként működtek, az egy elrettentő példa volt Perún minden támogatója számára, tehát tulajdonképpen ők attól tartottak, hogy ők a külföldi tőke meg Amerika függésébe kerülhetnek, és emiatt Perún belekezdett egy olyan politikába, ami kifejezetten a külfölddel szembeni bizalmatlanság és az önerőt, meg a saját hagyományokra való építkezést vette alapul.
Ez nem jelentett egyfajta ilyen önként vállalt elszigeteltséget is?
Hát abszolút, hát Argentina egyébként az el nem kötelezett államok közé beállt, tehát hidegháborús logikát nem fogadta el soha. Egyébként meg ezen később ez a hunta se fogadta el, ami a piszkos háborút vívta. Maguk útját járták, most így egyszerű megfogalmazva, úgy voltak vele, hogy ők semmiképpen nem lesznek bármilyen politikai vagy katonai tömb tagjai. Nem, mint a bárki megpróbálta volna Argentinát betagolni katonai tömbökbe, de ettől függetlenül ugye ők nem is akartak ilyesmit.
De mondjuk Kubánál vagy más országoknál, függetlenül attól, hogy honnan indultak és hová kerültek, azért mégiscsak történt egyfajta betagolódás.
Igazából azt mondanám, hogy Kuba esetében igen, illetve ami erős betagolódás volt egy amerikai érdekszférába, az közép-amerikai kisállamok részéről ment. Ott tényleg abszolút elköteleződtek Amerika fele, de Argentina esetében abszolút nem volt ilyen. Perón vitte egy importhelyettesítő, iparosító politikát, ez akkor egyébként sok helyen népszerű volt, azzal a indokkal, hogy ezzel függetlenítik magukat ugye a nemzetközi gazdaságtól, külföldi hitelezőktől, meg a befektetőktől. Vitte ezt a népjóléti politikát, a hadseregfejlesztési politikát, lényegében összes fontosabb ágazatot államosította, állami felügyelet alá vonta a szakszervezeteket, és azokat is fel akarta használni saját céljaira. És ennek ugye az eredménye az lett, hogy 1955-re, amikor Perón lemondott a hatalomról, ez belevitte az országot egy olyan adósságcsapdába, meg egy olyan politikai padhelyzetbe, amiből aztán nem is tudott kikecmeregni, mert tulajdonképpen az ország, hát most hogy mondjam szépen, tehát a teljesítő képességén felül költekezett.
Azt lehet tudni, hogy kik felé adósodott el Argentina? Mert hát azért valahonnan a pénzt mégiscsak be kellett szerezze akkor.
Ugye ezek amerikai meg nyugat-európai kereskedelmi bankok voltak.
A nagy legendák közé tartozik, hogy miután Németország elvesztítette a háborút, nagyon sok volt náci, illetve német.
Náci és német, vegyesen.
Egykori katonatiszt, háborús bűnös, vagy olyan személy is menedéket lelt itt Perón Argentinájában, akit később aztán kerestek és elő is kerítettek. Most ebből nem tudom, mi az igaz, mert egyesek Hitlert is látni.
Hitler is ott élt, kristály van a gyomrában, és az sugározza a csí energiát a hegy gyomrában, hogy majd egyszer előjön.
Létezett, tehát valóban voltak német tisztek, akik szerepet vállaltak, de az ő jelentőségük nem volt nagy, relatíve.
Nem volt akkora, mint amekkorát mondjuk tulajdonítanánk neki.
Abszolút nem. Meg hát azért tegyük hozzá, hogy a többi ilyen háborús bűnös egyébként el se hagyta Németországot, hanem az NSZK-ba ott maradt szépen ugye fű alatt. Meg azért a másik az, hogy minden latin-amerikai országba érkeztek német, hát hogy mondjam szépen, kivándorlók. Paraguay, Uruguay, ugye Bolívia, Brazília, ott is aránylag sok német volt tiszt, meg tisztviselő menekült 45 után, tehát Argentina abszolút nem volt kivétel ilyen téren. Egyrészt, hogy a német bevándorlók számaránya meg jelentősége az eltörpült a többi bevándorlóhoz képest. Ugye főleg itt most gondolok az olaszokra, írekre, franciákra. Most az, hogy 45 után is volt egy német bevándorlás, az inkább azzal volt magyarázható, hogy ugye Perón megpróbálta minél jobban igénybe venni a német szaktudást, tanácsadást, amire a rendszerének szüksége volt. Emiatt fogadott be sok német mérnököt, tisztelt, stb. Én még hozzá kell tenni, hogy azért a német hatás az argentin hadseregre az megint csak nem volt jelentős, mondjuk a francia hatáshoz képest, vagy akár ha azt mondom, az amerikai tanácsadók hatásához képest, csak hát ugye a Perón meg a későbbi események miatt ennek ilyen mítikus ilyen jelentősége lett, aztán a filmekben meg mindenben megjelent. Ez már ilyen történelmi ponyva, amit köré fontak.
Azt esetleg érdekességként érdemes lenne elmondani, hogy ugye a német repülőgép tervező Kurt Tank a háború után ide menekült, és Argentinának egy első vonalbeli vadászgépet tervezett, ami kettős jelentőség volt. Egyrésztről szép volt az, hogy Argentina önmagától ki tudott termelni kvázi egy MiG-15 vagy F-86-tal egyenrangú repülőgépet, ugyanakkor egy ilyen fejlesztés durván túlvállalós az argentin gazdaságnak, és ez a fejlesztés Perón távozásával el is halt.
Mégis mi történt Perón lemondása után? mennyire jöttek elő ezek a már meglévő feszültségek gazdaságilag, társadalmilag és politikailag?
Perunnak az volt a nagy vívmánya az ő hosszú távú kellemetlen hatásaival szembe helyezve, hogy mindenféle ideológiai irány tudott egyesíteni a peronizmus égisze alatt, ugye 1946-tól 55-ig. Tulajdonképpen ilyen jobboldal, felehajló nacionalisták, autoriter elemek és szocialista meggyőződésű politikusok mindannyian támogatták őt. Na most, amikor le kellett mondania, azt lényegében 1973-ig felváltva voltak katonai diktatúrák, ugye hunták, illetve ilyen polgári kormányzatok, amik igazából megpróbálták a peroni nimbuszt ugye visszaszorítani, mert azért tudták, hogy Perunnak van egy nimbusza még mindig népkörében, és ezt próbálták háttérbe szorítani, tehát az összes peronista szervezetet törvényen kívül helyezték, megtiltották azt, hogy bárki őt dicsérje. Megpróbálták egyáltalán felszámolni az ő kultuszát, de ugyanakkor azt a rendszert, azt a lényegi berendezkedést, amit ő hátrahagyott, az, hogy megpróbálják egy ilyen népjóléti intézkedésekkel egyszerre a munkásságot, meg ugyanakkor a jobboldali irányultságú, mondhatni azt, hogy tőkés osztály.
Nagy birtokos.
Egybe boronálni egy ilyen közös ideológia mögé, ami igazából gazdaságilag nem fenntartható. Azzal nem tudtak mit kezdeni, mert arra nem akartak vállalkozni, hogy népjóléti, meg szociális intézkedéseket, meg ilyen jogosultságokat megvonjanak. Úgyhogy lényegében az elkövetkező 20 évben így egy helybe topogtak, ha lehet így mondani, tehát nem tudtak semmilyen ható problémával mit kezdeni. És igazából 1973-ra eljutottak oda, hogy az egykori peronista mozgalom teljesen felbomlott, tehát azok a jobboldali autoriter elemek, akik inkább hajlottak egy ilyen nyílt katonai diktatúrára, meg azok a főleg az ifjúsági szervezetekből szerveződött forradalmi szocialista vonal, ami meg ezzel teljesen szembe ment, és el akarta vinni az országot egy ilyen kubai vagy csegevarai mintára baloldali irányba, azok teljesen egymás ellen fordultak, és amikor végül oda jutott el a rendszer 73-ba, hogy már a katonai diktatúra sem működött, és olyan ellenállást generált, hogy végül beleegyeztek a szabad választásokba. Ugye Perón visszatért a száműzetésből, ha eleinte úgy volt a kompromisszum kidolgozva, hogy hazajöhet, de nem indulhat választáson, de tulajdonképpen volt egy fél éves ideiglenes kormányzat, amit megválasztottak demokratikusan, de ez a kormány kiírt még egy választást, és akkor a Perón már indult, és meg is nyerte.
Akkor lényegében az ő nimbuszát, illetve politikai örökségét lerombolni szándékozó törekvések egész egyszerűen nem vezettek eredményre.
Ekkor következett az a, hát azt mondanám, hogy szimbolikus törés a politikában, vagy szimbolikus fordulat, amikor ő visszatért Argentinába, mert amikor megérkezett repülőgéppel ugye az országba, akkor ez a Ezeiza nevű reptéren történt, és itt a hadsereg és a rendőrség ugye orlövészei belelőttek a tömegbe, ami ugye a Perón fogadására ment ki, főleg a baloldali ifjúsági tagozatba úgy belelőttek. Na most ez ugye végképp nyilvánvalóvá tette, hogy a peronista eszme annak vége, tehát összes addigi támogatója az különböző táborokba ugye már szétaprózódott. Illetve a másik az, hogy abban a fél éves időszakban, amíg Perón még nem érkezett meg, de már volt egy demokratikus kormány, akkor ez a Campora nevű, egyébként Perón híve volt az illető, ugye ez az ideiglenes elnök. Elnöki kegyelemben részesített 600 olyan gerillát és annak segítőit, akik már akkor fegyveresen elkezdtek harcolni a katonai diktatúra ellen. Na most ugye itt a hadsereg vezetése ebből már sejtette, hogy nem lesznek képesek, mert nem is akarnak törvényes eszközökkel fellépni a fegyveres ellenzékkel szembe, mert hogy az elnök is már kegyelmet ad nekik, aztán a törvényhozás rendelt egy amnestiát, tehát itt már látszott, hogy nekik abszolút nem megfelelő ez a politikai rendszer, és amikor ez megtörtént, ez a szakadás, akkor Perón végül is úgy döntött, hogy inkább elmegy ebbe az autoriter jobboldali irányba, és ezt a vonalat támogatja az egyre inkább radikalizálódó baloldali forradalmi, főleg az ifjúsági szervezetekből dobozódott mozgalmakkal szembe. De ezt már nem volt ideje végigvinni, mert 74 júliusában ugye elhunyt, és innentől kezdve éleződött ki nagyon a politikai arc.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. We'll be right back. De ez a fajta pálfordulás nem rombolta az ő tekintélyét? Vagy ez csak egy ilyen kiegyezésnek volt tekinthető, ilyen reálpolitikus megoldásnak?
Abban a rövid időszakban rombolta, amíg még élt, mert ugye korábban neki nem voltak ilyen alűrjei, hogy valamelyik irányzat mellé áll az ő támogatói között, de ezzel végképp kiélezte a helyzetet. Most ebből már neki nem számozott hátránya, mert ugye elhunyt. Utána jött a elnöki pozícióba ugye az ő harmadik felesége, Mária Estella, aki tulajdonképpen csak a kapcsolati tőkéje miatt, de ugye beválasztottak az elnöki székbe. Igazából senki nem fűzött hozzá nagy reményeket, mert hát ugye ő táncosnőből lett elnök. Igazából még egy politikailag nagyon képzett meg tapasztalt ember se talált volna a megoldást erre a megosztottságra, ami volt Argentinában, nem hogy ő. Senki nem fogadta el egy döntő tényezőnek, úgy voltak vele, hogy ő egy ideiglenes szereplő, és mivel ő tudta, hogy nem lesz képes erre megoldást találni erre a helyzetre, ezért egyetlen kiutat látott, azt, hogy a hadsereget felhatalmazta arra, hogy minden eszközzel semmisítse meg a belső ellenzékét. A hadsereg tulajdonképpen elég gyorsan és hatékonyan át is vette a hatalmat tőle. Na most, ami a belső ellenzéket illeti, tulajdonképpen volt két nagy gerilla szervezet, ami harcolt a kormány ellen, két eltérő módszertannal, de majd, hogy nem egyenlő erővel. A népi forradalmi hadsereg az kisebb volt létszámban meg jelentőségben, de nem voltak olyan messze.
Ők mennyire voltak egyébként partnerek? Voltak a két szervezet közt olyan fajta koordináció, ami egy méterrel is előrébb vitte az ügyüket?
Voltak közös támadások, meg közösen kitervelt akciók. Ez a Montoneros nevű szervezet, ami ilyen lovassági alakulatokból vette a nevét, amik korábban még a 19. századi belharcokban vettek részt. Most ez tulajdonképpen a peróni ifjúsági szervezetekből nőtt ki. Mondhatjuk azt, hogy politikailag modern szervezet volt, tehát a városi gerilla harcot képviselték, ami egy akkor 60-as évek végén egy megjelent koncepció volt.
Ami koncepció Carlos Marighellától származott, ki egy hasonló szituációban tevékenykedő brazil forradalmár volt. Che Guevara nem annyira életképes koncepcióját pofozta, egyébként egy teljesen vállalható és hűtőképes stratégiáig. Ugye a fő probléma, amivel az argentin forradalmároknak szembe kellett néznünk ebből a szempontból, hogy azok a politikailag elkötelezett fiatalok, akik ebben a mozgalomban a vezető szerepet vitték, ugye katonai tapasztalatokkal, harci tapasztalatokkal nagyon nem rendelkeztek.
Értelemszerűen.
A klasszikus Mao-féle stratégiát nekik végigjárva egyértelmű vereség lett volna a szerepük, viszont erre a városi gerilla harcra állva tudtak olyan kihívást támasztani a kormánynak, amire már komolyan össze kellett magukat szedni és valami elsőprő választ adni.
Meg kell említeni, volt egy másik jelentős szervezet, a népi forradalmi hadsereg, ami már valóban a Che Guevara-i fokó elméletet követte, tehát tulajdonképpen egy vidéki gerilla harcot indítottak. Ezen az egyébként nem nagy területen, ami ott a Tucumán tartománynak nevezik, ami ott az Andok közelében van, és tényleg egy erdővel sűrűn borított járhatatlan terep, nagy létszámú szegény parasztsággal, lakossággal, és abban reménykedtek, hogy ott kiépítenek egy bázist, és onnan tovább terjeszkedve majd meg tudják dönteni a rendszert. Az abszolút megfelelt végül is az ottani viszonyoknak, mert Argentina azért egy latin-amerikai viszonylatban is eléggé városiasodott ország volt. Ugye jelentős része az lakatlan síkság, lényegében egy nagyon kis területe van ott az Andok közelében, ami földrajzilag olyan terep, hogy a hagyományos gerilla stratégia ott működhet, tehát igazából látszott, hogy itt, ha egyáltalán működik valami fegyveres ellenzéki mozgalom, az csak a városi gerilla harc lehet. 60-as évek végétől kezdték az akcióikat, egyrészt a gazdasági szabotásra mentek rá, tehát nagyon sok emberalbást végrehajtottak az ilyen nyugati tulajdonú cégek menedzserei meg tulajdonosai ellen. Robbantásos merényleteket hajtottak végre, pokolgépes támadásokat, merényleteket, konkrétan ugye katonatisztek meg tábornokok ellen. És ugye azzal a feltételezéssel mentek bele ebbe, hogy ugye a kormány olyan válaszlépést fog tenni, ami olyan radikális és elhibázott és véres, hogy egy ilyen nagy osztályharcot kirobbantanak vele és győznek. Tehát Montoneros ugye ezt követte. A hadsereg vezetése igazából arról volt meggyőződve, hogy ők az egész országra meg a rendszerre halálos fenyegetést jelentenek, tehát teljesen reális lehetőség, hogy átveszik a hatalmat. Éppen ezért voltak egyébként később a hadsereg részéről nagyon radikális módszerek ellenük.
És volt mondjuk társadalmi támogatottságuk, mint egy másik gerilla szervezetnek?
Később megalapították, ilyen beszélések alapján, hogy mikor már a piszkos háború zajlott, akkor 100 000 támogatójuk és tagjuk volt az országba. Most ugye Argentina ekkor egy 27 milliós ország volt körülbelül. Mutatjuk azt, hogy azért egy nem elhanyagolható tényező voltak.
Értem. Még egy pár szót váltsunk az argentin hadseregről. Lehet rá konvencionális hadseregként tekinteni? Akár dél-amerikai viszonylatban, meg egyáltalán.
Na most, hogyha a Falklandi kalandot nem számítjuk, akkor az argentin nagysereg 1870 óta nem vett részt háborúba. Emiatt ugye egyébként volt is egy ilyen törekvés a tisztikarba, hogy végre valami fontos feladathoz juthatnak, így 100 év után. Egyébként valóban, tehát teljesen magukra vállalták ennek minden ódiumát, meg a feladatot. Most lehet dobálózni közhelyekkel, hogy persze Latin-Amerikában ugye a katonai diktatúrák, bármennyire sablonos magyarázat, ez ugye nagyrészt a gyarmati múltnak az öröksége, tehát hogy a hadsereg, ezeken a volt spanyol gyarmatokon, ez egy privilégiumokkal rendelkező kasztként működött, ami önálló politikai tényező. És hadsereg így is gondolt magára, meg voltak arról győződve, hogy akármilyen eszközzel, akárkivel szembe menve, de ők megvédik az ország érdekeit, már ahogy ők felfogták azt.
Politikailag hogy lehet rájuk tekinteni? Most ez így furcsa kérdés, mert egy hadseregre elméletileg nem lehetne politikai alapon tekinteni, de onnastól kezdve, hogy bekapcsolódtak a hatalom gyakorlásába, mégiscsak volt valamilyen politikai jellegük nekik. Most a módszereken túlmenően.
Hát igazából ilyen markáns politikai jellegük nem volt, tehát...
Ilyen ügyvezető szerepkörben működtek?
Hát egy tekintélyuralmi rendszert működtettek később, meg abban hittek, ami mondjuk egy hadsereg esetében nem meglepő, mert
világos.
Hát maga a hadsereg is egy ilyen intézmény. Az ilyen jelzők, hogy jobboldali, meg baloldali, az
nem értelmezhető.
Az egyébként igaz, hogy az egész argentin tisztikart egy elég szigorú katolikus szellemben nevelték ugye gyerekkorától kezdve, és emiatt a legtöbb tízde munkált egy ilyen küldetéstudat. Nekik meg kell védeni a keresztény elkölcsiséget, meg hogy védeni kell az ország hagyományait, de most ezen túl nem volt semmi markáns elképzelésük. Most az más kérdés, hogy milyen eszközökkel csinálták végül, de hát az intézkedéseikre se lehet azt mondani, hogy most ez jobb oldali volt, vagy bal oldali. Arra ment rá az egész dolog, hogy a hadsereg irányítása alá kell vonni minden fontosabb szegmensét a társadalomnak, meg a gazdaságnak. 83-ig katonai diktatúra volt, csak le kell tenni, hogy ugye itt katonai tanácsok uralkodtak, mert a junta az annyit jelent csak, hogy tanács. Ugye ez egy latin-amerikai sajátosság, és ilyenkor megszámozzák ezeket a tanácsokat, mert ezeknek a tagsága mindig változott. Tehát összesen 4 junta volt ugye 83-ig, az elsőnek a nevéhez fűződik a nagy tisztogató hadjárat, hát lehet így nevezni. Ugye a 3 haderő nem parancsnokaiból állt ez a 3 fős tanács.
Melyek voltak ezek?
Ugye Jorge Videla volt a szárazföldi hadsereg parancsnoka, ő lett a junta elnöke. Igazából ő csak az arca volt ennek az egész rendszernek. Egyébként egy eléggé középszerű figurának írják le beszámolók, tehát nem ő volt az, aki ennek megadta a lökést ennek az egész hadjáratnak. Aki fontosabb volt, az Emilio Massera, tengernagy, ő volt a haditengerészetnek a parancsnoka. Igazából ő volt az, aki nagy neki buzdulással és tapasztalattal látott hozzá. Két okból, mert ugye Massera volt az egyik tagja a P2 páholynak, ami ugye ez az olasz összeesküvés volt. Neki már elég sok tapasztalata volt arról, hogy az ilyen háttérhatalom titkolt módszerekkel tartja fenn az ország rendjét, ha lehet így mondani, az milyen módszerekkel operál. Voltak összekötetései, volt már elképzelése arról, hogy hogyan kell ezt véghez vinni. Ő volt a főszereplője tulajdonképpen háttérből ennek a dolognak, illetve a légierő parancsnoka volt Agosti tábornok, de ő ezzel annyira mellékes szerepet játszott, hogy később felelősségre se vonták. Itt Videla meg Massera volt a két főszereplő.
Térjünk akkor rá ezekre a, nem tudom, lehet-e hadi eseményeknek nevezni ezeket a felkelés ellenes akciókat.
Most, hogy rátérjek már tényleg a kiélezett harcokra, mikor 76-ban hatalomra került a junta, ezek az ellenzéki gerilla szervezetek már eleve egy kicsit meg voltak tépve. Akkor már folyt a harc, ugye voltak veszteségeik, és 76-tól csak egy intenzívebb szintre jutott el a küzdelem. Egyrészt elkezdődött a tisztogatóművelet ugye Tucumánban, tehát a népi forradalmi hadsereg ellen. Egyébként, ha az ember megnézi a archív fényképeket erről, akkor azt hinné, hogy Vietnámba készültek, tehát Huey helikopterek, meg a
dzsungelharc,
ez is dzsungelre borított terület, meg ugye az argentin katonák, azok amerikai mintájú egyenruhát meg sisakot viseltek ekkoriban is. Tehát meg nem mondaná az ember, hogy az argentin, azt hinné, hogy Vietnám.
Világos.
Ez már 75-től teljes gőzzel beindult. Másrészt pedig, ami már előrevetítette a jövőbeli módszereket, hogy a kormány jóváhagyásával létrehozták a Argentin Antikommunista Szövetség néven ismert nem hivatalos szervezetet, ugye ez a AAA.
Igen, vagy a Ceruza elemekről is.
Igen, hát akár. Hát tulajdonképpen ez a rendőrség meg a hadsereg tagjaiból állt, és arra ment rá, hogy likvidálja mindazokat az elemeket, akik veszélyt jelentenek ugye az ország rendjére. Mindenki, aki aktívan harcol az államrend ellen, mindenki, aki ezeket segíti, meg mindenki, akit azzal lehet gyanúsítani, hogy ezt elköveti. Akár tisztviselők voltak, akár bírók, vagy akik mondjuk nem olyan nagy hívvel ítélkeztek ugye a ellenségek fölött, vagy a szakszervezeti vezetők, aktivisták, aki bírálta a rendszert. ezeket az embereket ugye titokba és mindenféle jogi helyzet nélkül likvidálták, és ugye utólag úgy számítják, hogy 73-tól 76-ig, tehát a pucsig ugye egy 1500 áldozatot összeszedtek, és ez már előrevetítette a jövőt, amikor már ez még jobban beindult ez a módszertan.
Akkor nem csak a forradalmi szervezkedők ellen léptek így föl, hanem az állami tisztviselők, meg hát a gazdasági politikai élet minden szereplője ellen, akik úgy gondolták, hogy nem 100%-ban az ő szolgálói.
Igen, nem volt vádemelés, nem volt ítélet, nem volt eljárás, egyszerűen csak teljes titoktartás mellett likvidálták a ellenségeket. Igazából azt lehet mondani, hogy azért az argentin nagysereg ugye inkább ráment a megfélemlítésre, ami mégis a terrornak a lényege, mert a sztálini rendszerben meg a Rákosi rendszerben a megfélemlítés az egy másodrangú dolog volt, mert nem az volt a cél, hogy megfélemlítsék a lehetséges ellenségeket, hanem mindenkit likvidáljanak az országba, aki egyáltalán valószínűsíthető róla, hogy ellenséges elem, tehát az, hogy most megfélemlítsék a belső ellenzéket, az nem volt egy fontos tényező. Argentinában inkább az volt, pont ezt szolgálta ugye a titkosság is. Ugye eleve abból indult ki a katonai vezetés, hogy törvényes módszerekkel nem képesek fellépni a
törvénytelenek ellen.
Emiatt egyébként a bírói karnak a nagy részét, meg még a rendőrségi vezetés egy jelentős részét sem vonták be ebbe. Tehát ilyen szinten ment a konspiráció. Ugye a Montoneros meg a népi forradalmi hadsereg olyan szinten megfélemlítette az egész rendőri vezetést, állományt, meg a bírói kart, hogy alkalmatlanok ezek a testületek gerillákkal szembeni fellépésre.
Ugyanakkor a gerillák, mint az államhatalom részét, gondolom ugyanúgy támadták,
persze,
mint akár a hadsereg egységei.
Igen, hát ezeknek az ellenzéki mozgalmaknak, ha megnézzük a támadásait, akkor az áldozatai többsége mondjuk a civil volt, de tehát azért nagyon jelentős részben támadták a katonai meg a rendőri állományt is merényletekkel. Célzottan likvidáltak parancsnokokat, tulajdonképpen ugye a katonai körzetekre és alkörzetekre osztották az egész országot, ezeken a belül működtek ezek a különítmények, és az volt az alapvetés, hogy ezeknek önállóan kell működni. Ne az legyen, hogy várják a parancsot meg az engedélyt arra, hogy lépjenek, hanem felhatalmazták ezeket a parancsnokokat, a saját belátásuk szerint ugye számoljanak le az ellenséggel. Ismerik a helyi viszonyokat. Tehát, hogy ki a gyanús, meg ki lehet gerilla, meg terrorista, meg ilyen felforgató. Tehát ilyen alapon működött. Ezek ilyen 5-20 főből álló alakulatok voltak, kézi fegyverekkel voltak ellátva, mert nagyobb, komolyabb eszköz nem kellett nekik. Egyes parancsnokok alá rendelték ezeket a különítményeket, ezeket ugye felosztották feladatok szerint. Tehát voltak a hírszerző osztagok, voltak, amik csak vallattak, voltak, amik csak likvidáltak, ezeket hívták ugye népiesen halálosztagnak, illetve voltak, amik csak a megszerzett adatokat dolgozták föl és jelentették fölfelé. Civil besúgó hálózat volt Argentinában is. Több különítmény szakosodott egy ellenségre azon a területen belül. Meg volt mondva, hogy ezek a különítmények mondjuk a Montonerosszal foglalkoznak, az a különítmény a szakszervezeteket, abajgatja, amaz a különítmény az ifjúsági szervezeteket, a népi forradalmi hadsereget.
A másik oldalon volt-e hasonló jellegű szervezkedés, vagy nem próbálta egyik fél a másikba beépülni?
Hát a gerilla szervezetek részéről nem volt ez könnyű. Másik irányba sem volt olyan jellemző, mert ugye ezekre a gerilla szervezetekre mindig jellemző egy ilyen szektás hozzáállás, meg az ilyen tekintélyelvűség. Ugye Latin-Amerikában ez fokozottan érvényes volt, főleg a helyi sajátosságok miatt.
Főleg a baloldali gerilla szervezetek.
Igen, tehát szigorúan baloldaliakról.
Jellemző, hogy az ideológiai elhajlók írtása a szervezeten belül is aktívan megy, ami számos esetben kontraproduktív, és ezt a felkelés ellenes erők igen jól ki tudják használni, anélkül egyébként, hogy komolyabb erőket építenének be a gerillák soraiba.
Egyébként az érdemes még elmondani itt a módszertanban, hogy itt is volt a haderőnemek között egy különbség. Ugye a három haderőnem közül a haditengerészet volt a legaktívabb, lelkesedésben meg hozzáértésben. Ugye az ő különítményeik úgy nagyobb mértékben álltak, ugye tisztekből, tiszthelyettesekből. Tisztek csak a parancsnokságot látták el, ott nagyon sok embert átvettek a rendőrségtől, ugye, mert a rendőrség is katonai parancsnokság alá volt vonva. Meg voltak jelentős számba civilek, tehát akik vagy megfélemlítésre, vagy buzgalomból, vagy másokból csatlakoztak. És egyébként voltak köztörvényes bűnözők is ezekben a különítményekben, akiknek a támogatását ugye úgy nyerték el, hogy mondjuk cserébe kaptak egy könnyítést.
Vagy kegyelmet.
Utólag úgy számítják, hogy 340 nem hivatalos ilyen műveleti központot hoztak létre, főleg ilyen katonai támaszpontokon, meg rejtett helyeken. Hivatalosan egy sem működött, és a leghírhettebb központ volt a haditengerészetnek a műszaki iskolája, mert ugye ez egy elég nagy épület komplexum, és ebbe úgy kényelmesen be lehetett rendezni ugye kínzókamrát, meg fogdát, meg nem tudom mit, és utólag ez lett az egész terrornak a szimbóluma. Ugye mivel az egész művelt sorozat az nem hivatalos volt és titkolt, ezért az egyik sarkalatos módszer volt a haláljáratok működtetése, ami azt jelentette, hogy ezeket a delikvenseket összegyűjtötték, ha már információt nem tudtak adni, meg elkönyvelték őket ellenségnek, akkor elkábították valamilyen szerrel, aztán ilyen pucéran berakták a haditengerészeti szállítógépekre, hogy még így se lehessen őket azonosítani utólag, és kidobálták őket a Atlanti-óceán fölött, és ugye emiatt aztán ez lett az egyik oka később annak, hogy felelősségre vontak több haditengerészeti tisztet. Ez volt igazából a másik nagy szimbóluma piszkos háborúnak ugye a műszaki iskolán kívül.
Értem. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Those who oppose will be dead.
Folytassuk akkor a nemzetközi vonatkozásokkal, amik módszertanban, történésekben, illetve eredményekben ide köthetők.
Egyáltalán nem precedens nélküli ez a módszertan, amit alkalmaztak, mert ugye ennek volt több történelmi előzménye.
Beszéljünk akkor ezekről.
Igazából három dolgot lehet említeni röviden, ami egyértelműen befolyásolta az argentin katonai vezetést. Egyrészt volt ez az éjszakai sköd néven ismerté vált.
Nacht und Nebel.
Igen, hát ami tükörfordításban ezt jelenti, most németül van ennek egy ilyen átvitt értelmezése, hogy a titkos művelet.
Igazából ilyen ködösítés. Nem Nacht und Nebel, hogy éjjel is ködben visszük el a gyanúsítottakat, hanem hogy nem nyilvánvaló, még a megfélemtettek számára sem, hogy kit, miért, mikor, ki hurcol el. Egyszerűen csak tudják, hogy egyeseket valószínűleg ellenforradalmi tevékenység miatt elhurcolnak, valószínűleg meghalnak, de nincsen bejelent, hogy őket elítélték volna, kivégezték volna, nyomtalanul eltűnnek. Ez a fajta bizonytalanság a megfélemlítésében egy pluszt jelentett.
Ez az utasítás 42 elejétől volt érvényben a Nyugat-Európa német megszállás alatti területein, és azokra a civilekre vonatkozott, akik vétettek valamilyen formában a megszállási rendszabályok ellen, de nem olyan súlyosságú cselekményt követtek el, ami azonnali kivégzés mond maga után, hanem ugye a katonai hírszerzés, mikor őket begyűjtötte, akkor átadta őket a akkor már összevont német biztonsági szolgálatnak, és tulajdonképpen ezek az emberek eltűntek, tehát se a hozzátartozóik, se más nem tudott róluk semmit többé. Őket ugye Németországba vitték, börtönökbe, meg kényszermunkatáborokba. Többet nem lehetett tudni róluk.
Például Dachauban nagyon sok ilyen fogoly volt.
Igen.
Külön tárlat is van ezekről egyébként.
És ugye pont ezért, mivel nem volt dokumentáció többnyire, ezért nem is lehet tudni pontosan a mai napig, hogy ez hány emberre vonatkozott ez a rendelet. Ugye úgy számítják, hogy 6-7 ezer ember halhatott meg emiatt. Az viszont tény, hogy a Gestapo meg a biztonsági rendőrség az részben emiatt a rendelet miatt lett kinyilvánítva ilyen törvénytelen szervezetnek ugye a Nürnbergi perbe. Egyébként a éjszakai és ködnek nincs olyan nagy irodalma, de kb. Ennyit lehet róla tudni. Ez nyilvánvaló hatással volt az argentinokra, mert ugye ennek nyilvánvaló célja volt a megfélemlítés. Most a másik, hogy maradjunk a külföldi és európai példáknál, ugye volt a francia hadseregnél ugye a forradalmi hadviselésnek nevezett módszer, amit már az indokínai harcokba tapasztalatok alapján elkezdtek kigondolni, majd részletesen úgymond Algériába került kidolgozásra, meg alkalmazásra, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy a sereget be kell vonni olyan karhatalmi feladatokra, amiket egyébként addig nem látott el, de ugye a franciák abból indultak ki ezekbe az esetekbe, hogy rendőrséget, meg a igazságszolgáltatást azt nem lehet alkalmazni fegyveres gerillák elleni fellépésre, mert nem arra van kitalálva.
Világos. Időben meg módszerekben nem eléggé hatékony.
Hát persze, hát, hogy a
célok elérésére.
Az állami rendőrség meg a bírói hatalom az arra van kitalálva, hogy úgy, ahogy kezelje a köztörvényes bűnözést, hát most arra teljesen alkalmatlan, hogy egy kiterjedtebb gerilla harccal szembe alkalmazzák, és emiatt több francia tisztes kidolgozta, hogy a hadsereget ugye erre fel kell hatalmazni, ki kell képezni, a rendőrségi tapasztalatokat valamennyire át kell erre venni. És ugye ennek szimbolikus eleme lett ugye a kínvallatás, meg az eltüntetés, ami azt jelentette, hogy ugye ezeket a delikvenseket ugye megfogták, kivégezték és eltüntették, tehát nem volt ennek semmi papír munkában, vagy bármiben nyoma, tehát mindenféle jogi ügyintézés nélkül megtörtént. Ugye az argentin katonai attasé, aki szolgált akkor Franciaországból, erről jelentett. Az argentinok ugye kapva kaptak ezen a szellemi mannán, ha lehet így mondani, és elég sok francia tisztet meghívtak az algériai háború után, hogy tartsanak előadásokat, meg megoktassák ugye ezt az egész módszertant Argentinába, és ez majd később ugye meg is nyilvánult abba, hogy egy az egyben ezt az egész módszertant átvették az argentinok, illetve egyet meg kell említeni Brazília esetét, ahol ugye már korábban volt katonai diktatúra, mint Argentínában, és a brazilok egy elég sajátos módszertant követtek, majd ha lejön az ajánló a műsorról, akkor majd linkelve lesz benne a poszterről, amit összedobtunk még a blogon.
Igen.
A brazilok tulajdonképpen azt csinálták, amikor egy egészen hasonló fenyegetéssel szembe került a rendszer Brazíliába, hogy az összes fegyveres erő tevékenységét összehangolták a tagságukból, szerveztek ilyen bevetési csoportokat, tehát különítményeket, amiket elláttak a saját végrehajtó erejükkel, és ezeket engedték önállóan működni területi alapon, és így számolták fel a belső ellenállást. És ez egyértelmű bátorító, megkövetendő példát jelentett minden későbbi katonai diktatúrának, ami Latin-Amerikába hatalomra került, mert volt egy pár.
Igen, de ugye ha jól tudom, van is még.
Akkor volt a fénykoruk, most már nem annyira, de ugye mivel ez korábban történt 5-10 évvel, mint az argentin piszkos háború, ezért egy követendő példát jelentett számukra. A nemzetközi viszonylat ugye amiatt jött be, hogy ugye ennek a piszkos háborúnak volt elég sok külföldi áldozata. Utólag úgy számítják, hogy több mint 100 spanyol állampolgárt ugye eltettek lábalól.
Igen.
Kémeket, ahogy tetszik, felforgatókat.
Illetve külföldi állampolgárok úgy ítélték meg, hogy akármennyire merész eszközöket használ a rendszer a belső ellenzék elhallgattatására, odáig csak nem merészkedne el, hogy más állampolgárait is elteszi láb alól hasonló módszerekkel. Ez egy igen komoly tévedés volt. Egyébként a szomszédos Chilében dettó ez volt a helyzet.
Azt már említettem, hogy ugye Argentina el nem kötelezett állam volt hivatalosan, de ugyanakkor, ha a junta politikáját megnézzük, akkor ez ugye eléggé illeszkedett mondjuk az amerikai érdekekbe. Azért volt jelentősége később, mert Amerika barát rendszerekkel még együttműködtek. Meg kell említeni, hogy amikor megtörtént a pucs, ugye az amerikai külügyet már tájékoztatták az összeesküvő tisztek arról titokban, hogy pucs lesz. Ugye ekkor Kissinger volt még mindig a külügyminiszter, úgy reagálta le a pucsot, hogy tulajdonképpen jó munkát kívánt ugye a tábornokoknak, és megmondta nekik, hogy lehetőleg minél hamarabb számoljanak is le a belső ellenséggel, és akkor minden rendben lesz. Amerikai érdekeknek ez tök jó megfelel. A másik terület, ahol az argentinok szintén felléptek, és megfelelt az amerikaiak a többi latin-amerikai ország érdekeinek, és kapcsolódott a piszkos háborúhoz, az két dolog volt. Az egyik az a Kondor művelet, ami később hírhetté vált. Tulajdonképpen ez egy ilyen titkosszolgálati információcsere volt a dél-amerikai katonai diktatúrák között. Most ebben az időszakban Argentina összes szomszédja, plusz Peru meg Ecuador is mind katonai diktatúra volt, és azért működtek együtt, hogy a disszidens ellenzékieket összeszedjék, és valami együttműködés útján ugye likvidálják. Mivel párhuzamosan mentek ezek a hasonló műveletek ezekben az országokban, ez elég sok ellenzéki meg aktivista ugye átszökött a szomszédos országokba, vagy máshova, ilyen együttműködés útján likvidálták őket. Ennek a központi eleme volt Argentinában a hadsereg hírszerzésének a 601-es zászlóalja, ami koordinálta ezeket az akciókat. Másik az volt, hogy semmiképpen nem szabad engedni, hogy az ő belső ellenzékük bárhol átországba lejjen Latin-Amerikába. Úgy voltak vele, hogy ha bármelyik másik országban, Latin-Amerikában baloldali fordulat vagy hatalomátvétel fenyeget, azt meg kell akadályozni.
Vagy mondjuk egy szomszédos országban beavatkozni az ottani diktatúra oldalán.
Igen, ez meg is történt elég hamar. Ugye először Nicaraguába, ahol ugye 79-ben volt egy elég nagy támogatottságú felkelés, ami az Amerika barát diktatúrát megdöntötte, és ezután a később elhíresült kontrák első külföldi támogatója volt Argentina. Katonai tanácsadókkal, meg kiképzőkkel segítette őket, egyébként a 601-es zászlóalj bevonásával, illetve a másik két helyszín, ahol az argentinok ugye tovább vitték a saját módszertanukat, vagy exportálták oda, az El Salvador volt és Guatemala, ahol szintén a helyi katonai diktatúrák ugye elég kiterjedt harcot folytattak a belső baloldali ellenzékkel. Az argentinok módszereit ugye nagyban átvették, főleg a tanácsadók meg a kiképzők révén, és annyi volt a különbség, hogy itt a módszertant sokkal kiterjedtebben alkalmazták. Tehát a halálosztagok meg a eltüntetések sokkal tömegesebb méreteket öltöttek. Ilyen nemzetközi vetülete azért volt a piszkos háborúnak. A rendszer végül is viszonylag vértelen módon dőlt meg, mert ugye egyrészt volt a Falklandi háború, amiben most abszolút nem megyek bele, mert nem tartozik ide, de ugye ez eléggé megroppantotta ugye a belső támogatottságot. Igazából a junta már 1980-tól lehet mondani, hogy nagyon gyorsan vesztett a támogatottságából, meg a presztízséből mondhatni a módszereik miatt, és ami összefüggésben volt egy ilyen gazdasági összeomlással is, a mélyrepüléssel, ami belevitték az országot. De lényeg az, hogy 83-ra a katonai vezetők eljutottak arra a pontra, hogy tulajdonképpen engedélyezték a szabad választásokat, és lemondtak a politikai tájhatalomról.
A társadalmi feszültség az odáig fokozódott, hogy a Falklandi háborúnak a kirobbantásának az egyik oka az volt, hogy a totális népi elégedetlenséget, amit gyakorlatilag képtelen voltak megfékezni, próbálták azzal orvosolni, hogy egyfajta ilyen nacionalista hívbe lovalják az országot. Akár veszítenek, akár győznek, nem a Falkland visszaszerzése volt a cél, hanem az, hogy egy ilyen háborúval is egységbe kovácsolják a népet. Ez azonban nem sikerült. Tehát ennyire általános volt a népi elégedetlenség az akkori huntával szemben.
Sőt, igazából már a hadsereg soraiban is elég jelentős számba fordultak a junta politikája ellen. Ez egyébként részben abból fakadt, hogy a kezdetekkor elég nagy elánnal megkezdték a felfogatók elleni harcot, ugye ahogy nevezték. Ugye 1978-ban is már eléggé leesett az intenzitása ennek, egyszerűen azért, mert ugye elkezdtek elfogyni a potenciális, meg a valós ellenségek. Egyébként olyan szinten, hogy már 1978-ban nagyon sok ilyen műveleti központot be is zártak, és 79-ben még jobban esett ezeknek a száma, tehát igazából azt lehet mondani, hogy 79-ben már lényegében felszámolták a fegyveres ellenállást az országba, Ettől függetlenül ezek a módszerek, tehát az eltüntetések, a kínvallatások, meg a titkos kivégzések, ezek eltartottak 1983-ig, tehát a rendszer végéig.
De akkor végül is kit végeztek ki ezekben az utolsó években, ha már nem volt kit?
Hát igazából még a kemény mag, ugye a népi forradalmi hadsereg meg a Montoneros részéről tovább harcol, de már annyira jelentéktelen erővé váltak, hogy már a kemény magot úgymond meg a tapasztaltabb tagokat is elkezdték likvidálni. Ugye még úgy 78-79-ig lehetett arra hivatkozni, hogy a bolsevi kimérával harcolni kell, de amikor a közös ellenségkép ugye már eltűnt, és ugyanakkor belevitték az országot egy ilyen gazdasági mélyrepülésbe, akkor már nem lehetett annyira számítani még a tisztikar, meg az állomány támogatására sem.
Ez a gazdasági mélyrepülés, ez minek tudható be?
Ugye 79-ben volt egy második olajárobbanás, ami Amerikába okozott egy elég komoly recessziót, ami ugye a gazdasági, meg a kereskedelmi kapcsolatok miatt azonnal hatott Argentinára is. Ez az egyik oka, a másik az, hogy a junta elkezdett egy ilyen felemás politikát, hogy nyilván a katonai kiadásokhoz, meg a szociális jutatásokhoz nem nagyon akartak nyúlni, túl nagy kockázatot jelent, ugye a népi elégedetlenség szempontjából. Ugyanakkor egy megszorítási politikát elkezdtek, egy ilyen gazdasági liberalizálást elkezdtek, egy nagyon durva eladósodással ez párosult, mert ugye abból finanszíroztak sok projektet, szembe menve ugye a peruni hagyományokkal, és 1980-ban tulajdonképpen ez a buborék kipukkant, onnantól már csak elodázták. És a másik tényező, amit úgy hozzáfűznék, hogy ami a bukáshoz elvezetett majd, hogy ugye ebben a helyzetben a hadsereg belefutott abba a problémába, ami ilyenkor nem is elkerülhető. Ugye a hadseregen belül volt egy kemény vonalas kisebbség, és ha rajtuk múlik, akkor egyrészt sokkal több áldozat is lett volna, meg másrészt még a gazdasági problémákat is megpróbálták volna karhatalmi eszközökkel kezelni. Tehát szétverik a szakszervezeteket, meg katonai irányítás alá vonnak több ágazatot, meg vállalatot. És ugye 83-ban eljutottak arra a pontra, hogy ez a kemény meg elvesztette minden támogatottságát, meg befolyását, mert látszott, hogy teljesen zsákutcába jutott minden. Még a diktatúra utolsó hónapjaiban nagyon sok dokumentumot vagy megsemmisítettek, vagy pedig külföldre, ismeretlen helyre szállítottak, ilyen mikrofilmek vagy más formába. Ami egyébként jól jelzi, hogy azért a hadsereg vezetése is tudta, hogy azért az áldozatoknak egy jelentős része nem volt köthető ténylegesen a gerillákhoz.
Vagyis bőr ráhagyással dolgozta.
Hát, igen, ahol vágják a fát, ott húlik a forgács, tehát tudták, hogy ennek később kellemetlen következményi lehetnek, és emiatt nagyon sok dokumentum meg lett semmisítve szépen. Most ugye, ami az áldozatokat illeti, ennek azért van jelentősége, mert ugye, amikor átadták a hatalmat egy demokratikusan választott kormánynak, akkor ugye felállítottak egy állami bizottságot arra a célra, hogy a áldozatokat összeszámolja.
Beszélhetnénk a veszteségekről. Most elég nehéz dolgunk van, mert egy olyan háború, ami hivatalosan nem is létezett, elég nehéz számadatokat találni. Beszélésekbe is nehéz bocsátkozni.
Most ugye ez a bizottság, ez nem is tettette azt, hogy elfogulatlan lenne. Katona vagy katonatiszt egy se volt benne. Most 84-ben ennek ellenére egy ilyen eléggé mérsékelt adatot hoztak nyilvánosság, amely szerint 9000 dokumentálható eltüntetésre került sor. 9000 fő volt az, aki nem harcokba, nem a gerillák meg a hadsereg alakulatai közötti tűzharcba esett el, hanem a hadsereg minden különösebb ügyintézés nélkül őket ugye likvidált a titokba. Ugye teltek múltak az évek, és több amerikai, chilei, meg argentin dokumentum titkosítását feloldották, és így ezek alapján azt hozták ki, hogy valószínűleg 22 ezer áldozata volt összesen a piszkos háborúnak, ebbe beleértve az eltüntetett felforgatókat, a tűzharcban esetteket mindkét oldalon, meg a gerilla szervezetek által elkövetett akciók áldozatait. Ugyanakkor ma több helyen elterjedt ez a 30 ezeres szám, amit ilyen emberi jogi szervezetek terjesztettek el utólag beslések alapján, de igazából ez egy eléggé nagyvonalú beslés. Nyilvánvalóan túlzás. Még a 22 ezeres számról is azt lehet mondani, hogy bizonytalan, mert ugye voltak ilyen példák, hogy tévedésből osztak be embereket ugye vallatásra, most őket nem lehetett elengedni. Úgy voltak vele, mert akkor egyrészt mit mondanak utólag, meg akkor ki tudna valami az egészről, és akkor azokat is likvidálták. Hát bocsánat, de ez van.
Világos.
Most ugyanakkor voltak parancsnokok, akik ugye elengedtek embereket, akiket kihallgattak, és úgy ítélték meg, hogy ártalmatlan, vagy beszervezték őket akármilyen módon ugye informátornak, és nagyon soknak meg megengedték, hogy disszidáljon. Sok embert elkönyveltek áldozatnak, akikről később kiderült, hogy külföldön élnek. Szóval ilyen is volt. Azt lehet egyébként tudni, hogy a Montoneros meg a népi forradalmi hadsereg az 5000 tagot veszített összesen a háborúba, beleértve azokat, akiket likvidáltak, meg azok, akik elestek harcba, illetve dokumentáltak összesen 21000 terrorcselekményt, ugye a kb. 69-től kezdve, és úgy számítják utólag, hogy 2000 civil az életét vesztette ezekbe a támadásokba, kb. 800 katona és rendőr, csak hogy lehessen ugye összemérni az arányokat, meg ugye volt még ilyen 9-10000 sebesült.
Mennyire lett következménye ennek a piszkos háborúnak? Elsősorban a számonkérésre gondolok.
Ez egy csavaros történet, mert amikor a hunta még hatalmon volt, ugye a 83-ban, akkor előrelátó módon elrendelt egy általános amnestiát, ami kiterjedt a fegyveres erőkre és a terroristákra, gerillákra is.
Bár de... akkor már nem sok gerilla volt forgalomban.
Hát, igen, szóval... Tehát még a megmarad...
Akkor lényegében saját magukat részesítették csak amnestiában.
Igen, amikor ugye ez a rendszer megbukott, akkor ezt visszavonták, és ugye ezután 89-ig ugye Raúl Alfonsín volt az első demokratikus elnök. Na most, ugye ő azért megfontoltan állt a kérdéshez, mert ebbe az új rendszerbe, ahol ugye nagyon súlyos gazdasági bajok voltak, amikkel igazából nem tudtak mit kezdeni, mert egyszerre kellett volna megfelelni a külföldi hitelezőknek, meg a belpolitikában a különböző érdekcsoportoknak, teljesen lehetetlen helyzetben volt az ország. Ma is abban van lényegében, hát mindegy. Tudta Alfonsín, hogy most nem érdemes nagyon feszíteni a húrt ilyen dolgokkal, hogy elszámoltatás, meg ugye kiélezni megint a ellentéteket. Másrészt meg ugye azért kérdéses volt, hogy a hadsereg mennyire lesz engedelmes az új kormánynak ebbe a helyzetbe. Úgyhogy alapvetésnek tekintették, hogy a hunták vezetői bűnösök, tehát azok a hunták, amik elrendelték a háborút, ugyanakkor abból indultak ki, hogy az elnök meg az állami szervek, hogy aki parancsra cselekedett, az nem lehet bűnfelelősségre vonni, mert hát parancsot teljesített, ugye.
Világos. Bár ez már Nürnbergben sem volt érve.
Nürnbergben ez nem működött, hát Argentinában működött ez a védelem. És eleinte azt határozták el, hogy majd hadbíróság elé állítják a felelős katonatiszteket, hogy nem a legfelső hadbíróság ártatlannak találta őket, nem is emelt vádat, azt mondták, hogy nincs rá bizonyíték. Hát ami végül is valamennyire igaz volt, mert nem volt rá bizonyíték, mert eltüntették a lábban, úgyhogy ezt a legfelső bíróság ugye felülbírálta, úgyhogy 85-ben zajlotta, úgy nevezték, hogy a hunták pere, tehát az első három hunta tagjai, tehát 9 fő állt a bíróság elé, 2 fő, tehát a Massera meg a Videla, a 2 főszereplő az életfolytot kapott, 4 főt felmentettek, többiek pedig rövidebb börtönbüntetést kaptak. Utána viszont volt egy ilyen érdekes húzása a törvényhozásnak, ez 2 dologban nyilvánult meg, 86-87 folyamán, hogy egyrészt törvényt hoztak arról, hogy aki alezredesi vagy az alatti rendfokozatba részt vett ezekbe a dolgokba, automatikusan ártatlan, mert nyilván parancsot teljesített, illetve azt is eldöntötték, hogy aki e fölötti rendfokozatba szolgál, de olyan pozícióba, hogy nem adhatott ki bűnös parancsot, az is ártatlan.
Nem lehet kollektív bűnösség alá
vonni. Hát nem lehet felelősségre vonni ezekért a dolgokért, és hoztak egy olyan törvényt is még 86-ban, hogy ha valaki, tehát katonatiszt vagy rendőrtiszt ellen, vagy közrendőr katona ellen ugye eljárást indítanak, de ugye 60 napon belül nincs vádemelés, akkor nem is lehet vádemelés, tehát van egy időkeret, illetve akik ellen már folyt a bírósági vizsgálat, vádemelés nem történt már 3 éve, azok ellen is ejtettek mindent. Úgyhogy végül is ugye ennek az lett az eredménye, hogy eleinte, mikor a rendszer megbukott, és elkezdődtek a vizsgálatok, akkor még több mint 900 rendőr és katona ellen hozták fel a vádat, hogy biztos részt vettek ebbe, és ehhez képest 1988-ra 20 tiszt ellen folyt bármilyen eljárás, ezek is már nyugállományban voltak.
Mint akkor magát a számunkérés is elmismásolt.
Igen, és aztán a ugye 89-ben, mikor Alfonsín kénytelen volt lemondani, mert megint egy olyan mélyrepülésbe került az ország, hogy már nem lehetett vállalni politikailag, akkor ugye jött Carlos Menem, aki aztán elég sokáig ellátta az elnöki pozíciót, és ő pedig 89-90 folyamán több mint 300 embernek kiosztotta az elnöki kegyelmet. Ugye köztük volt azt hiszem 39 katonatiszt, meg 58 ugye, volt gerilla vezér. Később megint volt egy politikai fordulat, tehát annak volt köszönhető, hogy ezekkel a kegyelmekkel, meg törvényekkel ugye megpróbálták elfeledtetni ezt az egész dolgot az országgal. Azért mindkét oldal valóban eléggé gátlástalan módszerekkel harcolt, ugye mindkét oldal elég sok ártatlan embert megölt, ugyanakkor ki nem mondott, de elfogadott tézis, hogy a hadsereg joggal harcolt a gerillákkal szemben, tehát már mégiscsak ugye, a ország rendjére törtek erőszakos módszerekkel, de az, hogy ezeket az eltüntetéseket tömegével hajtották végre, minden jogi, meg minden norma berúgásával az már nem vállalható. Ketté választották a hadsereg tevékenységét megítélés szempontjából, és ennek akkor volt jelentősége, mikor ez a megbékélés, ez végül is nem következett be, mert azért 90-es évektől elég sok tiszt utólag már ismerte ilyen olyan formában, hogy mibe vett részt. Ennek összességében az az eredménye, hogy Ugye 2003-ban a törvényhozás ugye ezt a két törvényt a eljárások megszüntetéséről megsemmisítette, tehát ezeket újraindulhattak, 2007-ben pedig ezeket a Carlos Menem által kiosztott kegyelmeket visszavonták. Ugye lezajlott több-nagyobb per megint, ugye 2010-ben volt a még élő Videla és 24 másik tiszt, illetve civilnek a pere, köztük volt a Bignone tábornok, az utolsó huntának az elnöke, őket ugye ismét felelősségre vonták azokért a dolgokért, amikért már korábban ugye kegyelmet kaptak, úgyhogy meg is kapták ugye újra az életfolytot. A tárgyaláson elmondta Videla, hogy tulajdonképpen el kell ismerni, hogy ezt a nagy harcot ezt elvesztették, mert ugye azok a ellenzékiek kerültek az ország élére ismét, akik ellen még ők harcoltak. Illetve ami másik érdekesség, és még röviden el kell mondani, hogy a likvidált ellenzékiek között voltak ilyen terhes és kisgyerekes anyák is, és 500-ra lehet tenni körülbelül azoknak a gyerekeknek a számát, akik már a fogságba születtek, vagy olyan kicsik voltak még, hogy mikor az anyjukat likvidálták, akkor őket a hadsereg ilyen kerülő úton örökbe adta, vagy katonacsaládoknak, vagy kiközvetítették ilyen adoptálásra jó pénzért. És ennek azért volt jelentősége, mert erre soha nem terjedt ki semmilyen amnestia vagy elnöki kegyelem, és mivel ugye 98-ban vádat emeltek ugye Videla meg több tábornok ellen, hogy ugye ezt intézték,
igen,
ezért ugye őket emellett még felelősségre tudták vonni ezért is. Ami igazából egy elég érdekes logika, ha belegondolok, mert ez a rendszer elment odáig, hogy tényleg ilyen kisgyerekes anyákat meg terhes nőket likvidált, utóbbi esetben akkor, miután a gyereket megszülték. Most azután, hogy ezt megtették, ez a kiközvetítés, ez miért olyan óriási felrúgása az erkölcsi normáknak, mert most mit tudom, megnézzük, hogy a sztálini Szovjetunióban ugye a népellenségek feleségeit, meg gyerekeit ugyanúgy bezárták a gulágra.
Én erre azt szoktam mondani, hogy Lenin elvtárs egyszer, amikor kigurult egy labda elé, ő visszadobta a gyerekeknek, noha le is lövethette volna őket.
Igen, tehát és ezért az egész akcióért újra ugye börtönbüntetést kaptak plusz. Ennek mondjuk már olyan a jelentősége nem volt, mert idős emberekről van szó, ugye Videla is meghalt a börtönben 2013-ban, illetve volt több tiszt, akit már nem is tudtak bíróság elé állítani, mert vagy meghaltak addig ugye a házi üdézetben, ugye a hajlott koruk miatt, a betegségek miatt. Például a Massera 2010-ben meghalt házi üdézetben, az ő volt helyettese is meghalt, mielőtt ugye bíróság elítélte volna bármilyen, szóval mondjuk ezzel már olyan szinten elkéstek akkor, hogy ugye már matuzsálemi korú emberekről volt szó nagy részt. Utólag azt lehet mondani, hogy volt elszámoltatás, bár...
Isten malmai lassan őrülnek. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszont hallásra.
Köszönöm a figyelmet.
Viszont hallásra.
Staying out of the sun, so I chose.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.